Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akinek feltámadását hisszük, abban gyönyörködünk, és aki által reménységünk van. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és csak a rendkedvéért azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, és némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk testvéreket soron következő gyülekezeti alkalmainkra. Kedden este 6 órai kezdettel fogunk bibliaórát és vele együtt ima közösséget tartani. Pénteken YouTube csatornánkon ige magyarázatot teszünk közzé. Jövő vasárnap egy hét múlva 8:30 órai kezdettel ima közösséget, majd 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet szeretnénk tartani, ha Isten éltet és megtart bennünket. Szeretettel köszönjük a testvérek mindennémű adományát, imádságát, amellyel gyülekezetünk szolgálatát kísérték, támogatták és segítették. Szeretnénk azt kérni mindazoktól, akik a gyülekezeti hetünkre jelentkeztek, hogy az Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre legyenek szívesek itt maradni. Tehát majd az Isten tisztelet lezárásakor kimegyek, kezet fogunk, aztán utána visszajövünk, hogy megbeszélhessük az autók és az egyéb dolgokat, a beosztásokat, annak érdekében, hogy jövő vasárnap aztán el tudjunk indulni szép rendben, ahogyan ezt a szervezők már elkészítették. Kedves testvérek, iratterjesztésünk kérésére is szeretettel jelzem a testvéreknek azt, hogy a Reformátusok lapjában egy cikk készült, egy riport, amelyben engem kérdeznek, és az iratterjesztésünkben ezt a lapszámot néhány példányban talán most is meg lehet vásárolni, de akit ez külön érdekel, az jövő vasárnap tudja majd ezt megkapni. Azt talán segítség lehet Ildikónak, hogyha van, akit ez érdekel, az jelzi neki, és akkor annyi lapszámot hoz, hogy senki ne maradjon erről le, aki ezt el szeretné olvasni. Egyébként is ajánljuk a Reformátusok lapját a kedves testvérek figyelmébe. Néhány hónappal ezelőtt új főszerkesztőt kapott a Reformátusok lapja, és egyfajta megújulás figyelhető meg ebben az egyházi folyóiratban. Bátorítom a testvéreket arra, hogy vásároljuk meg, és olvassuk mindazt, ami ott egyházunkról, életünkről tudható, és amelyről azért, mint reformátusoknak sokszor tudnunk is kell és illő. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunknak, gyülekezetünknek őriző és megtartó pásztora. Kedves testvérek, minden vasárnap hitvallásunk tanítását is olvassuk. A mai napon a Heidelbergi KT 27. úrnapjának kérdései és feleletei vannak soron, amelyeket Korompai Gábor, presbiteri jegyző testvérünk olvas ma közöttünk, és ezek a sákramentumok közül a keresztség sákramentumát magyarázzák számunkra.
Kérdés. Tehát maga a keresztség vízével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagyok nélkül szól ekképpen, ugyanis arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztánságát a víz, úgy a mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több, ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyossággá is akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosatunk a látható vízzel. Meg kell lekeresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, és mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztény anya szentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlen gyermekeitől meg kell különböztetni. Amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget szerezte.
Kedves testvéreim, gyertek helyünkről felállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged ezen a mai napon is hálaadással, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki élsz és uralkodsz mindenek felett. Magasztalunk téged azért, mert a te egyetlen és tökéletes áldozatoddal a bűnnek hatalmát megtörted, és mindazokat, akik hisznek, elvezeted az atyához, hogy éretted és általad mennyei atyánknak nevezhessük őt. Köszönjük te neked, ha munkáltál már bennünk élő hitet, bizalmat önmagad irányába, szent lelked és igéd által, és köszönjük, hogy most is ezen fáradozol, hogy ezt az élő hitet fölébresszed és megerősítsed a mi szívünkben és lelkünkben. Köszönjük te neked, hogy fontosak vagyunk számodra. Köszönjük te neked azt, hogy ma sem kisebb a te célod, mint hogy megerősítsél bennünket mindabban, ami az igazság és a valóság. Légy segítségül nekünk, hogy a múlandókról most odafordulhasson a mi tekintetünk a múlhatatlanokra, az ideig valókról az örökké valóra. Légy segítségül, Úrunk, hogy mindazt, ami ezt akadályozza az életünkbe, félre tudjuk tenni. Így kérünk téged arra, hogy bocsásd meg mindazokat a bűnöket, gyarlóságokat, amelyek elválasztanak bennünket tőled. És így kérjük azt is, hogy roncs le az ördögnek minden munkáját, amellyel most elvenné a mi figyelmünket, és elterelné a mi gondolatainkat te rólad. Hiszünk abban, hogy te győztél és győztes vagy. Így jövünk most hozzád, és azt kérjük, részeltess bennünket a te győzelmednek mindenféle kincseiben és ajándékaiban kegyelmesen. Amen. Kedves testvéreim, a keresztség sákramentumának kiszolgálására készülünk. A szokásos dicséretünk, amelyet ilyenkor énekelni szoktunk, az új énekes könyvünk 412. számú dicsérete, a 412-es dicséretünknek a második versét fogjuk most énekelni. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves testvéreim, a keresztség sákramentumát, ami Úrunk, az Úr Jézus Krisztus szerezte, és adta nékünk, hogy azzal éljünk. Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően eképpen találunk erről kijelentést. Jézus pedig hozzájuk ment, tudnélik tanítványaihoz, és azt mondta nekik, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntjük Ábrám Dániel presbiter testvérünket és feleségét, Dorottyát, akik harmadik gyermeküket, Ezra Dánielt hozták ma közénk, hogy ő a keresztség sákramentumában részesüljön. Akik esetleg nem tudják, Dóri az én lányom, tehát családon belül zajlik most ez a keresztelő, és akik tudják, bizonnyal nagy kíváncsisággal várják, hogy ez a keresztelő vajon más lesz-e, mint amilyen a többi keresztelő szokott lenni. Mert hát úgy van ez, hogy ugye úgy gondoljuk, hogy aki kötődik jobban a lelkészhez, az nyilván valami jobbat vagy mást kaphat, mint azok, akik kevésbé kötődnek. Nos, kedves testvéreim, hadd mondjam azt nektek, hogy más ez a keresztelő, de valami olyan miatt más, amit ti nem annyira láttok, maximum majd tapasztalhattok, ha egy könycsepp megjelenik a szemembe. De nem más ez a keresztelő, semmivel sem másabb, mint amikor bármelyik őtök idehozta gyermekét, vagy ide fogja hozni gyermekét, hogy ebben a gyülekezetbe megkereszteljük. Azért nem más, mert noha Ezra Dániel a mi kis unokánk, és kötődik hozzánk testileg, mégis az Isten előtti státuszát tekintve ő is csak 19, és nem több annál. Ő is csak egy bűnös ember, noha ez most ebben a pillanatban a legkevésbé látszik talán rajta. Ő is csak egy olyan emberke, akinek Isten megváltó kegyelmére és szeretetére van szüksége, hogy az élete teljessé legyen. Mert bár teljesnek tűnhet az ő élete azzal, hogy van édesapja, van édesanyja, hogy vannak és lesznek keresztszülei, rokonai, barátai, abár teljesnek tűnhet az ő élete azzal, hogy gondtalanságban nevelkedik, hogy édesdeden csukódik a szeme most ott az édesanyjára hajolva, azért tudjuk, hogy az ő élete nem teljes. Most sem teljes, és ha nem történik változás, akkor soha nem lesz teljes az ő élete. Teljesen mindegy, hogy hogy fogja végigélni az életét, szegényen vagy gazdagon, betegen vagy egészségesen, ha nem történik meg egy döntő változás az ő életében, akkor az ő élete nem lesz teljes élet, és az életének a befejezése sem a teljességbe való átmenetel lesz. Mert ugyanúgy, ahogy nekem és nekünk, ugyanúgy, ahogy szüleinek, keresztszüleinek, neki is szüksége van a megváltásra. Arra a megváltásra, amely kihozza őt a rajta még látványosan nem uralkodó bűn kötelékéből. Megpróbálhatunk mi szépen nevelni egy gyermeket. Igazgathatjuk a lépteit. Nevelhetjük germános fegyelemmel. Sok mindent elérhetünk, de egy dolgot nem vagyunk képesek elérni. A bűnnek a meghatározó kötelékét és bilincsét nem vagyunk képesek sem erről, sem más gyerekről leoldani. És tűnjön az ember bármilyen szabadnak, gondolja magáról azt, hogy én mentes vagyok minden köteléktől, ez a bilincs újra meg újra, ez a lánc újra meg újra megzörren az ember élete folyamán, és emlékeztet bennünket arra, hogy rabjai vagyunk a bűnnek. És ha ettől a lánctól valaki nem szabadít meg bennünket, akkor maximum ennek a bűn láncnak a ható sugarába élhetjük meg az életünket, amiről látjuk, hogy nem túl nagy szabadság itt a Földön, de amiről tudjuk, hogy a halálba taszít a végén mindenkit, akin ez a bilincs ott marad. Ezért tehát velünk együtt neki is szabadításra, szabadítóra van szüksége. A keresztségben annak a hitünknek és meggyőződésünknek adunk tanú bizonyságot, hogy mi hiszünk abban, hogy van a bűn uralma alól szabadulás, de ez a szabadulás, ami Úrunkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz kötött. Ő az a szabadító, aki meg tud bennünket szabadítani a bűn bilincsétől, és föl tud szabadítani bennünket a teljes, a tökéletes, az értelmes életre. Erre a Jézus Krisztusra van szüksége neki is. Amikor a keresztség vizét használjuk, akkor ez emlékeztet bennünket, ami Urunk Jézus Krisztusra, aki nekünk parancsolta azt, hogy kereszteljük meg a gyermekeket is, ahogy ma a mai KT kérdésben hallottuk ezt, ha ők hívő szülők gyermekei. De itt pusztán nem arról van szó, hogy vizet öntünk egy gyermek fejére, mert Jézus ezt mondta nekünk, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ez a szimbólum, amelyet használunk, a keresztvíz, emlékeztet bennünket, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak áldozatára, amelyen megszabadított bennünket a bűn bilincséből. Emlékeztet bennünket az Úr Jézus Krisztus vérére. A víz nem egyenlő az Úr Jézus Krisztus vérével, de ahogy hallottuk, ahogyan a víz megtisztít bennünket szimbolikusan, úgy a keresztvíz emlékeztet mindannyiunkat, titeket, szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, és az egész gyülekezetet arra, hogy egyetlen egy olyan tisztítószer van, amely bennünket a bűntől meg tud tisztítani, ez pedig az Úr Jézus Krisztusnak a vére, az ő áldozata. Így annak a hitünknek és meggyőződésünknek adunk egyúttal hangot a gyermekeink megkeresztelésében, hogy mi magunk hisszük az Úr Jézus Krisztus vérének tisztító, üdvözítő erejét, és egyúttal hisszük minden ígéretét. És ő azt ígérte, hogy az Isten félőkre kiterjeszti az ő szövetségét, hogy azt, amiben bennünket felnőtteket már beleavatott, azt ő kész kiterjeszteni a mi gyermekeinkre is. Úgy is szoktuk mondani, hogy ez egyfajta reménységünk, de csak azért, mert nem látjuk még a bekövetkeztét. Azonban mi hívő emberek nem úgy reménykedünk, hogy vagy meg lesz, vagy nem lesz meg, hanem mivel a mi hitünk Krisztuson nyugszik, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, aki szavaálló, ezért mi úgy kereszteljük meg hívők a gyermekeinket, hogy a mi reménységünk bizonyosság. Bizonyosság afelől, hogy a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tartja az ő ígéretét. Van ereje arra, hogy megszabadítsa gyermekünket a bűnből, és meg is fogja ezt tenni önmagáért, nem a mi hitünkért, nem a mi jóságunkért, nem a mi cselekedetünkért, hanem egyedül önmagáért. Így nézünk most is Ezra Dánielre, aki láthatóan nyugodt, békés, teljes az ő élete ezen a mai délelőttön, de láthatatlanul ott látjuk az ő életén a bűnnek mindenféle fajta bilincsét, ami köti ő is, és amikor följebb emeljük a tekintetünket, ott látjuk fölötte az Úr Jézus Krisztus keresztjét, az ő hatalmas erejét, feltámadását, és azt mondjuk, Úr Jézus Krisztus, tiéd ez a gyermek. Hisszük, hogy meg fogod őt keresni, és meg fogod őt tartani. Hadd bátorítsak minden hívő szülőt, aki most hozzátok hasonlóan itt ül a gyülekezetben, és hitte, megkereszteltette a gyermekét, és azt mondja, hogy jó, hát ez szép dolog, de nem látom még. Hadd húzzam alá, hogy még. Hagyjátok az Úrral ti dolgotokat. És azt mondjátok, ebben a hitben kereszteltük meg, így imádkozunk érte, de még mindig semmi. Akkor hadd húzzam alá, még semmi. Még nem látod, de ha hiszel, akkor meg fogod látni. Meg fogod látni, hogy az, akit odaadtál az Úrnak, majd ott lesz veled együtt az Úrnál. Erősítsen hát bennünket a keresztség sákramentuma, ami hitünkben, meggyőződésünkben, és munkálja bennetek legfőképpen azt, és bennünk is családtagokban, hogy ez a Dániel felé hirdessük. Hirdessük azt, hogy valakinek hatalmas igénye van a te életedre, aki nélkül nem lesz teljesi a te életed. Segítsen az Úr, kedves gyermekeink, benneteket ebben, segítse a keresztszülőket és bennünket, közelebbi, távolabbi rokonokat is abban, hogy mindig készek legyünk bizonyságot tenni. Nem csak emlékeztetni őt arra, hogy bűnös, mert olykor arra van szükség, hanem elmondani azt, hogy a megváltás számára is Jézus Krisztusban van elkészítve. S ha ő hisz, ez a megváltás az övé, de erről majd bővebben az Isten tiszteleten szólok. Isten legyen nekünk segítségül. Most tehát, mielőtt megkeresztelnénk ezt a gyermeket, arra kérlek benneteket, hogy válaszoljatok egyházunk rendje szerint két kérdésre, szülők és keresztszülők, s fennállva legyünk ennek mindnyájan tanúi. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a református keresztjén anyaszentegyházba befogadjuk, ha akarjátok, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őt nevelni és neveltetni, hogyha majd felnő egyszer a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten segítsen meg benneteket, ígéretetek és fogadalmatok megtartásában. Most tegyünk vallást a mi hitünkről, testvérek, az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, amelyre a keresztség vize emlékeztet bennünket. áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztusért, akiben és aki által szövetségre léptél a te választottaiddal, és akiben és aki által szövetségre lépsz mindazokkal, akik felől így döntöttél. Köszönjük neked Ezra Dániel életét, és köszönjük neked azt a reménységet, sőt, mi több bizonyságot, amit munkálsz a mi szívünkbe afelől, hogy ő is a te eljegyzetted, őt is úgy alkottad meg, hogy egyúttal a te országodban az Úr Jézus Krisztusért helyet készítettél neki. Dicsőítünk téged, akinek van hatalmad és erőd őt is megszabadítani. És köszönjük, hogy ezt az evangélium és a Szentlélek által fogod megtenni. Adjad hát, Urunk, hogy az evangélium hirdetői lehessünk ő előtte, szavainkkal, életünkkel. És adjad kegyelmedből, ha lehetséges, hogy meglássuk az ő szabadulását, nálad és benned való megbékélését. Kérünk téged, hogy őrizd őt élete útján, legyél az ő segítsége, legyél az ő Istenévé, akit szeret, akinek odaadja életét, akiben értelmet és célt talál, a látható és a láthatatlan életre nézve egyaránt. S hadd köszönjük meg az ő érkezését, hadd köszönjük meg édesanyja megtartott életét, hadd köszönjük meg a te áldásaidat, amellyel őket már eddig is megáldottad, s hadd kérjük Jézus Krisztusért, tartsd meg mindannyiukat, az egész családot ebben az áldottságban. Kérünk, hallgass meg bennünket, és cselekedjél. Amen. Ezra Dániel, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Légy áldott, hogy boldog is lehessél. Amen. Kedves testvérek, most ének szóval folytassuk Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva. A 128. Zsoltárunkat fogjuk énekelni mindhárom versével, igaz bizonyságtételként emlékeztetve önmagunkat is. A 128. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük. Boldog az ember nyilván, aki az Istent féli.
Az ember nyilván, ki az Istent féli, ő utaiban járván ösvényit kedveli, mert magadat táplálod kezed munkájával, Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Házadban feleséged, mint a szőlővessző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Églátod gyermekédet, te asztalod körül, rendel, mint olajvesszőt, ígben szíved örül. Ez igen szép ajándék, mit Isten enged, az ő benne hívőknek, akiket ő szeret. És végre te meglátod fiadnak fiait, Sionnak csodálod nagy szép békességét.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszunkból olvasom. Pál apostolnak a Tesszalonikába írt második leveléből, a második tesszalonikai levél második fejezetéből, az első 12 versből, ahol ezeket találjuk megírva. Testvéreim, kérünk titeket, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a hozzávaló gyülekezésünkre nézve, hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd, vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja. Nehogy valaki valamiképpen félrevezessen titeket, mert nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Nem emlékeztek rá, hogy már elmondtam ezeket nektek, amikor nálatok voltam? És tudjátok, hogy most még mi tartja vissza, hogy csak a maga idejében jelenjen meg? Működik ugyan már a törvénytiprás titkos bűne, csak hogy azt, aki most még visszatartja, el kell távolítani az útból. És akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának lehelletével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével, akinek eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival, és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy azáltal üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a téveigés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Kedves testvéreim, a mai napra kijelölt ige szakaszunk a Tesszalonikai levél második fejezetéből nem valami egyedül álló része és szakasza a Szentírásnak, ugyanis az, amiről itt Pál apostol beszél a Tesszalonikában élő hívők testvéreknek, még teljesebben ki van jelentve a Jelenések könyvében. Pál apostol nyilvánvalóan nem ismerte a Jelenések könyvét, amit a Szentlélek Jánosnak mutatott meg és jelentett ki, mégis ugyanarról beszél a végidőkkel kapcsolatosan, mint amiről Jánosnak is útmutatást és kijelentést adott a Szentlélek. Csodáljuk és ugyanakkor pontosan értjük, hogy e két ember egymástól függetlenül miért volt képes az utolsó időkről szólva ugyanazt mondani. Isten ennek a titka, aki tehát lelke által mind a két szemét tanácsolta és vezette. Istenről pedig tudjuk, hogy ő nem mond ellene önmagának. És ez igaz ma is. A Szentlélek által vezetett emberek ma is hasonlóan látnak és vélekednek Isten személyéről, munkájáról, a teremtett emberről, a megváltásról, méghozzá Isten kijelentése alapján. Az Isten félő, Krisztust követő élet az nem személyes képzelgések megvalósítása, az nem is önmegvalósítás, hanem a Szentlélek által kijelentett igazságok megismerése és megélése. Ez a keresztény élet, testvérek. Ebből az ismeretből és ebből a megélésből fakadhat aztán a keresztény kultúra, amit sokszor az Isten igéjének megismerésétől és megélésétől függetlenítenek. A dolgok sorrendje az, hogy a hívő megismeri Isten kijelentését, elkezdi megélni, és ebből születik meg a keresztény kultúra, a keresztény közösség. Testvérek, mi ezért ragaszkodunk a kijelentéshez, és most erősödik a mi ragaszkodásunk a kijelentéshez azáltal is, hogy látjuk és szemléljük azt, hogy egy adott témakörben két egymástól különböző személy ugyanazt mondja el nekünk a lélek vezetése alatt. A Szentírás hiteles, méghozzá azért hiteles, mert Isten, aki a Szentírás forrása, ugyanaz marad. A mai szakasz nagyon sok érdekes dolgot tartalmaz, de én két általános dologról szeretnék szólni a testvéreknek. Egyfelől annak a gyülekezetnek a nyugtalanságáról, akiknek Pál apostol ezt a levelet megírja, másfelől pedig e nyugtalan emberek megnyugtatásáról. A levélből, ahogy olvastam, kitűnik, hogy a gyülekezet, a hívők közössége Tesszalonikában nyugtalanná vált. Sok minden nyugtalaníthatja az embert, megtudjuk azt, hogy őket mi nyugtalanította. Ez nem más volt, mint hogy némelyek szerint, akik ott mozogtak körülöttük, és talán a gyülekezetben is, elkezdődött az Úr a Krisztus napja. Az Úr napja, vagy ahogy az Új Szövetségben használjuk, a Krisztus napja egy olyan fogalom, ami a Bibliában, főleg annak az ószövetségi részében gyakran előfordul. Noha az Új Szövetségben már Krisztus napjának nevezi inkább a Szentírás, ez ugyanaz, mint az ószövetségi Úr napja, és ez a nap, az Úr napja, a Krisztus napja, az Isten megfizetésének a napja. Amikor a zsidók nagy bajban voltak az Ószövetség idején, akkor mindig nagyon várták az Úr napját, ez alatt azt értették, hogy az Úr végre megfizessen az ő ellenségeiknek. Az Úr napja tehát az Úr megfizetésének napja. Amikor kinek oda kell az ő ítélő széke elé állni, és személyesen el kell számolnunk ő előtte. Ezt a kijelentés szerint senki sem fogja elkerülni. Nem csak az akkor élők fognak Krisztus ítélő széke előtt számot adni, akik tehát akkor élnek és életben vannak, hanem a már elhunytak föl fognak támadni halálukból, hogy ők is számot adjanak. Tehát a Biblia szerint a Krisztus napján, amely az ő megfizetésének a napja, minden egyes ember, aki ezen a földön valaha is élt és létezett, és akkor létezik, el fog számolni Krisztus előtt. A Tesszalonikában élő hívők tudtak már némely dolgokat erről a napról, de valakik megzavarták őket, saját kijelentésükre hivatkozva, hogy bennünket Isten most arra tanított meg, azt üzente meg nekünk az Isten, hogy ez a nap elkezdődött. Előkerült valami hamis iromány is, amire oda biggyeztették Pál apostolnak a nevét, és azt mondták, nézzétek, itt van ez a levél is, és ez azt üzeni nektek az apostol, hogy elkezdődött az Úr napja. A tesszalonikaiak tudták azt, hogy a Krisztus napja, és különösen is az azt megelőző idő a szenvedés ideje lesz, és tudjuk a történetükből, hogy ők már abban az időben, amikor ez a levél íródik, igen erősen szenvedtek. És érthető volt, hogy még nagyobb aggodalomba és nyugtalanságba estek. Hát még nagyobb lesz a mi szenvedésünk. Elkezdődött az Úr ítéletének a napja, az elszámoltatás ideje. Nyugtalankodtak, fölborult a gyülekezetben a békesség. Testvérek, nem tudom, hogy bennünket izgat-e Krisztus napja, de én úgy érzem, őszintén szólva, hogy a legtöbb magát keresztjének valló ember cseppet sem izgatja ma Krisztus napja. Sokszor a magukat hívőknek vallók szájából is csak az az aggodalom szárnyal, hogy mi lesz velem ma, meg mi lesz velem holnap. Jaj, mi lesz a megszokott világommal, mert itt a háború, mert itt az infláció, mert itt egy betegség. Jaj, mi lesz a megszokott világommal, egyre öregszem, gyengülök, egyre többet ülök az egészségházban. Olykor aztán megrettent bennünket, az életünket lezáró halál közeledése is. Amikor mások halála révén, vagy a magunk betegségei révén szembesülünk azzal, hogy igen, egyszer le fog záródni ez a földi élet. De testvérek, hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy izgat-e bennünket az a tény, hogy Krisztus napján majd oda kell állnunk a feltámadott és megdicsőült Úr Jézus Krisztus elé, méghozzá azért, hogy elszámoljunk előtte a mi életünkkel. Megértettük-e már? Olyan régóta, 18 éve járjuk csak mi együtt a hitnek az útját a testvérekkel, de vannak, akik már sokkal régebb óta ismerik az Urat, követik az Urat. Megértettük-e már, hogy nem az elmúló földi élet, meg annak a kényelme a legnagyobb problémánk. Sőt, hadd mondjam, nem is a testi halál, hanem az, hogy minden gondolatunkról, beszédünkről, cselekedetünkről egyszer az Úr Jézus Krisztus előtt számot kell majd adnunk. Arról, ami megvalósult, még ha olykor meg is rettenünk, általában erre szoktunk gondolni, mennyi mindent tettem, ami nem volt helyes és jó, de hadd emlékeztesselek benneteket, a Krisztus előtti elszámolásunk arról is szólni fog, amit nem valósítottunk meg. Ne csak arra gondoljatok, hogy mi rosszat tettetek. Meg szokott rendíteni bennünket az, hogy mi volt az, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettük meg. A Krisztus előtt való elszámolásunk, az ő megfizetése nem csak a direkt dolgokról fog szólni, amik kijöttek belőlünk, hanem mindarról is, amit elhagytunk, ami el volt készítve, amiben élhettünk volna. de nem tettük meg, hanem helyette valami más utat választottunk. Szeretnélek ma benneteket ez ige alapján és a tesszalonikai gyülekezet példája alapján kissé megrettenteni. A fiatalokat és az időseket is. Isten, hadd mondjam így, ne értsétek félre, Isten jegyzetel. Isten mindent nyilván tart, méghozzá azért, mert ez lesz az ő számonkérésének az alapja. El vagyunk-e erre készülve? Időnként elénk idéződik-e az, hogy a mi életünk ebbe az irányba halad, hogy eljön az Úr napja, és ha én ezt megélem, akkor élőként, ha nem élem meg, akkor feltámadottként, el kell számolnom minden egyes dologról, amivel éltem, és amivel nem éltem. Kicsit hadrázzalak föl benneteket. A mi személyes életünknek a legnagyobb problémája ma nem Putyin, meg nem Biden. Nem a pénz a személyes életünknek a legnagyobb problémája. Nem az egészségünk, nem az életkorunk az, ami a mi életünknek a legnagyobb problémája, hanem az a kérdés, hogyha ma vagy holnap eljön a Krisztus napja, és oda kell állnunk eléje, mit fogunk tudni mondani? Hogy fogunk előtte elszámolni? Az az ítélet, hogy fog bennünket érni? Nem baj, ha nyugtalankodunk ezen egy kicsit. Sőt, nem baj, ha nagyon nyugtalanok kezdünk lenni emiatt. Azonban azt mondtam, szólni fogok a tesszalonikai gyülekezet megnyugtatásáról is. Pál nagyon kedvesen, de határozottan emlékezteti őket. Az 5. versben így olvassuk, hogy miközben írja nekik az apostol ezt az új levelet, azt mondja, nem emlékeztetek? Vagy nem emlékeztek, hogy Krisztus visszajöveteléről már beszéltem nektek, amikor nálatok voltam? Nem emlékeztek rá? Hát áttárgyaltuk ezt a dolgot. Amikor ott voltam nálatok, a Szentlélek vezetése alatt, föltártam előttetek mindazt, amit a Krisztus visszajövetelével, az Úr napjával kapcsolatosan tudni lehet és tudnotok kell. Amit én akkor elmondtam nektek, azt kell komolyan vegyétek, mert az a valóság. Ne higgyetek a nevemben megírt hamis levélnek. Ne higgyetek azoknak, akik az Isten lelkére hivatkozva most más dolgokat mondanak, mert amikor ott voltam közöttetek, Isten lelke vezetésével már föltártam nektek, hogy mi az, amit az Úr napjáról, a Krisztus napjáról tudhatunk, és azzal kapcsolatosan komolyan kell vennünk. Itt egy dolgot mond el újra az apostol, egy dolgot idéz föl abból a beszélgetésből, amiről nincs dokumentumunk. Azt mondja el, hogy a Krisztus napját megelőzi egy szakadás és a törvény tipró eljövetele. Ezt a személyt, akit itt törvénytiprónak nevez az apostol, János antikrisztusnak nevezi, de annak ellenére, hogy János antikrisztusnak nevezi, Pálon keresztül a Szentlélek törvénytiprónak nevezi, ugyanarról van szó. Maga itt az apostol használ több szinonímát is, azt mondja, hogy a bűn embere, a veszedelem fia. Ez mind ugyanaz az egy személy. Pál arra emlékezteti olvasóit, hogy a törvény tipró azonban még nincs itt, mert valami és valaki feltartóztatja őt. Azt mondja az apostol, hogy amikor a törvénytipró megjelenik, azt mindenki föl fogja ismerni. Az kikerülhetetlen lesz. Arról mindenki tudni fogja, akit Isten lelke vezet, hogy na, ő az. Azonban azt mondja a tesszalonikaiaknak, hogy én sem látom, meg ti sem látjátok még a törvénytiprót, mert még nincs itt a világban. Valami még föltartóztatja, valaki még föltartóztatja, nem tud megjelenni. Ha tehát nem jelent meg, akkor a Krisztus napja nincs itt, és nem kezdődött el. Akkor ne higgyetek a hazudozóknak, akik azt mondják, hogy ez a Krisztus napja már. Pál tehát emlékeztet, ezt már elmondtam nektek, amikor nálatok voltam, és mivel Isten lelke vezetett engem, csak megismételni tudom. Nem változtatjuk, nem cifrázzuk a dolgot. Azt, amit Isten világossá tett nekem, azt tudom újra megismételni nektek. Testvérek, ha már izgat és nyugtalanít bennünket a Krisztus napja, az ítélet, az elszámolás napja, akkor emlékeztetek ma én is mindenkit. Csak azt kell tennünk, hogy odafordulunk újra azokhoz, amelyeket Isten már tudtunkra adott az ő kijelentése által. Mert vannak ugyan hívők, akik mégiscsak nyugtalankodnak a Krisztus napja miatt, de az egyház történetében számtalanszor voltunk és vagyunk tanúi annak, hogy ezek az aggodalmaskodó hívők aztán fantáziájukba, szárnyalásba kezdenek. És olyan dolgokat kezdenek az Úr napjáról mondani, mint amilyeneket mondtak ott Tesszalonikában is némelyek. Mi a mi teendőnk, ha nyugtalanok vagyunk? Akkor oda kell fordulnunk ahhoz, amit Isten az Úr napjával, a Krisztus napjával kapcsolatosan már tudtunkra adott, és nekünk pontosan kijelentett. Nem új kijelentésre van szükségünk. Nem mesékre kell hallgatnunk, hanem azt kell szüntelenül magunk elé idéznünk, ami már a Szentlélek által kijelentetett számunkra ezzel kapcsolatosan is. Noha fontos az időrend, amiben megéljük a mi életünket itt a Földön, de nem azzal kell nekünk elsősorban tisztában lennünk, hogy mi a dolgok időrendje, hanem azzal kell nekünk tisztában lennünk, és ez a mai ige is oda vezet bennünket, hogy ez az időrend, amelynek némely állomásait Isten nekünk kijelentette, hová vezet. Tehát az nyugtat meg bennünket, hogyha az időrend állásától függetlenül azzal jövünk tisztába, és azt idézzük újra magunk elé, hogy hová vezet mindez. Ez pedig a Pál által kijelentett időrendi dolgokon felül elsősorban az, amit Pál apostol a rómabeliekhez írt levelének 8. fejezetében a lélek vezetése előtt feltár. Mit mondott? Azt mondja, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Testvérek, ez a fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, még ha nem is látjuk, hogy most a szakadás elkezdődött, a törvénytipró itt van-e, lehet ezen agyalogni, lehet erről bármit mondani, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mindezek hova vezetnek. Ha már Krisztusban vagy, akkor azt mondja az apostol, ez a lényeg, nincs semmi kárhoztatásod, ha már Krisztusban vagy. De mit jelent Krisztusban lenni? Azt jelenti, tudom, tudjátok az akadémikus választ, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. És mit jelent Jézus Krisztusban hinni? Ezt nagyon hosszan, meg nagyon röviden is le lehet írni, meg körbe lehet járni, és hadd válasszak egy ilyen középutat. Egy középutat. Krisztusban hinni azt jelenti, hogy hiszem, hogy ő az Atya egyetlen küldöttje, aki magára vette az én személyes bűnöm ítéletét, kárhozatomat, meghalt helyettem, hogy én élhessek. Krisztusban hinni azt jelenti, hogy hiszem, az Atya elfogadta az ő helyettes áldozatát, amit meghozott értem, és most ez a Jézus Krisztus, mint feltámasztott, élő és megdicsőült, ott képvisel engem a mennyben az Atya jobbján. Ez nyilván nem a legrövidebb és nem a leghosszabb összefoglalása annak, hogy mit jelent Krisztusban lenni és Krisztusban hinni. De ha mindezeket elfogadjuk hittel, testvérek, akkor a mi életünk Krisztusban van. És mit mond el a Szentlélek a Római Levél 8. fejezetének első két versébe? Azt mondja el, hogy akik Krisztusban vannak, azok már nincsenek a kárhozatban. Azok már nincsenek többé a veszedelemben. Azaz, ha jön az ítélet napja, a Krisztus napja, azok, akik Krisztusban vannak, azok meg fognak menekülni, mert már megmenekültek. Azt mondja az apostol, nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak. Jelen időben mondja, akik Krisztusban vannak, azok megnyugodhatnak. Krisztusban nyugodhatnak meg, hogy ő benne van az én bűneim ítélete elrendezve. Ő benne van az én megigazulásom. Ő benne vagyok én már most, dicsőségben, a mennyben. Mindez pedig semmi új és semmi más dolog, testvérek, mint megemlékezés arról, amit a mi Urunk kijelentett nekünk 2000 esztendővel ezelőtt. Ezt nem én találom ki, ezt Isten jelentette ki nekünk. Ha Krisztusban vagy, akár életben, akár a sírban talál majd az ő napja, nem kell félned. De csak akkor, ha Krisztusban vagy. A hívő életet szoktuk istenfélő életnek nevezni, de ez, testvérek, nem rettegést jelent. A hívő élet nem rettegő élet, sőt, hadd mondjam így, nem is aggodalmaskodó élet. A hívő élet Isten kijelentésében való bizonyosságaink szerint való élet. Ezért a hívő élet nem bizonytalan, és nem is aggodalmaskodó élet. Ha aggodalmaskodsz annak ellenére, hogy Krisztusé vagy, akkor kezd el elővenni az írást újra és újra, és erősödjél meg abban, amit Isten ott neked kijelentett. Nem tudlak megnyugtatni mással, csak azzal, amit Isten már a tudtunkra hozott. De bátorítalak benneteket. A Krisztusban levő élet, a Krisztus követő élet, kiszámítható élet. Akik Krisztusban vagyunk, mi nem leszünk tévedések áldozatai. Mert Krisztusban van az igazság, ő maga az igazság. Mi nem fogjuk a végén azt mondani, hogy ó, elrontottuk, a csodába. Inkább buddhistának kellett volna lenni. Inkább mégiscsak muszlimnak kellett volna lenni. Ó, inkább ateistának kellett volna lenni. Testvérek, mi nem fogjuk ezt mondani. Mert Jézus Krisztus az igazság. És ha meg is rendülünk, mert emberek mondanak ezt, azt, amazt, ha meg is rendülünk, mert fölrémlenek bennünk gondolatok, bátorítalak benneteket, térjünk vissza a kijelentéshez, a biztos ponthoz. És akik igazán Krisztus gyermekei, azok megnyugvást találnak mindabban, amit az Úr kijelentett. Ez a mai nap még a kegyelem napja. Az a nap, amikor még dönthetünk az Úr Jézus Krisztus és a kijelentés igazsága mellett. És én arra bátorítalak benneteket, hogy ne halogassuk ezt. Ha halogatjuk, marad az aggodalmaskodás. Vagy marad a gondtalan földi élet, aminek a végén beleesünk a pokolba. Ha hiszünk, ha megerősödünk, ha odaadjuk magunkat a kegyelmes Úrnak, akkor jön a megerősödés és a megnyugvás. Adja az Úr és munkálja mindannyiunkba ezt a felülről való megnyugvást. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesednénk most imádkozni, a 603. dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből, és a 603. dicséretünknek énekeljük mind a 4 versét. Imhol vagyok, édes Uram, Istenem.
Imhol vagyok, édes Uram, Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. Szent nevedért szörnyű halált szenvednem, csak az igaz hit benne, hogy tőled elesnem. Oda megyek, ahova parancsolod, akár tűzre, akár vízre akarod, vagy fegyverre, tömlöcre te kívánod, legyen Uram Isten valamint te akarod. Mit érnékem itt e földön lakásom, ha senkitől nem volna is bántásom? Mennyországra vagyon nagy kívánságom, mert ott vagyon nékem maradandó városom. Mert halálból megyek örök életre, kárhozatból az örök üdvösségre, gyalázatból az örök dicsőségre, és keserűségből angyali nagy örömre.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, ha nem ismerjük, vagy ha elfelejtjük mindazt, amit te számunkra már oly pontosan kijelentettél az igazságról és a valóságról, akkor mindig eluralkodik bennünk a nyugtalanság, vagy éppen hamis békességben éljük meg mindennapjainkat. Köszönjük te neked, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy el fog jönni a te napod, amikor akár élünk, akár halunk, meg kell előtted álljunk, és el kell előtted számoljunk. Köszönjük, hogy mindenre emlékeztesz bennünket, mert sokféle nyugtalanság van ugyan a mi szívünkbe, de talán legkevésbé ez izgat bennünket. Pedig ez lesz a dolgoknak a vége, és ez lesz minden dolgunkban a döntő ítélet. De hadd adjunk hálát te neked azért, mennyei édesatyánk, hogy emlékeztetsz bennünket az evangéliumra, a te fiadra, az Úr Jézus Krisztusra, akiben elkészítetted számunkra bűneink bocsánatát, a megigazulást és az örök életet. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged, ha megajándékoztál és újonnan szültél bennünket a benne való élő és igaz hitre. Hadd magasztaljunk téged azért, hogy ma emlékeztetsz bennünket, erősödjünk meg mindabban, amit hiszünk. És hadd köszönjük meg neked, hogy tart még a te kegyelmed napja, és ki akarsz bennünket hozni önhitségünkből, hamis reménységeinkből, és így kínálod nekünk azt, hogy Krisztus nélkül ne akarjunk a te ítéletedre érkezni, sem mint feltámasztottak, sem mint élők. Köszönjük, hogy a kegyelem napja tart még. Köszönjük, hogy kérhetjük bűneink bocsánatát, kérhetjük a mi megigazításunkat, kérhetjük a te szent lelkedet, aki által tanácsolsz és vezetsz bennünket kijelentésedben. Urunk, segíts, hogyha megrettentünk, akkor találjunk benned, a te kijelentésedben nyugalmat. És segíts meg bennünket akkor is, ha hamis békesség van bennünk, hogy ez a hamis békesség hadomoljon össze, amíg nem késő. Kérünk téged, hogy így áldj meg bennünket, és legyél a mi életünknek megmentőjévé. Kérünk téged mindazokért, akiket földi életük dolgaiban megrendítettél, és talán amiatt már nagyon aggódnak, ami veszni látszik. Segíts meg őket, hogy hadd tudjanak a dolgok fölé nézni, és megérteni, meglátni, hogy talán éppen megrendülésüket akarod arra használni, hogy hozzád térjenek. Kérünk téged egész világunkért, amelyik önmagában tetszeleg, és amelyik nem fél a te ítéletettől. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy miközben összedől mindaz, ami kegyelmedből fölépülhetett, hadd találjunk te hozzád, és hadd találjon ez a világ benned békességet. Segíts meg bennünket, keresztjéneket, hívőket, hogy lehessünk a te evangéliumodnak igaz hirdetői, akik életükkel és szavukkal hirdetik azt, hogy Jézus Krisztus a szabadító és üdvözítő, az egyetlen, aki által van bűnbocsánat és örök élet. Tégy bennünket erre alkalmassá a mai napon is, és az elkövetkezendő héten életünk hátralevő részében. Amen. Folytassuk imádságunkat, kiki a maga csendességében személyes imáját mondhatja el az Úr előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival folytassuk könyörgésünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, a 834. dicséretünket énekeljük, a 834. dicséretünket mindhárom versével, ébredj, bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.
bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, harcra készek, ha híborul le, vagy ha kél a nap. Hívások zengjen messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne, bár sok szolga sarlót fogna, maradna, míg nem leborul az ég. Úrunk, elrobban tévedésre néz, a munkások a munkásai kevés. Thank you.